Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A december 29-én 11 órakor kezdődő szentmisében nyitja meg Ternyák Csaba egriesek a jubileumi szentévet az Egri Főegyház megyében. A bazilikából a szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az esztendő utolsó napján, december 31-én 18 óra 30 perctől mutat be évvégi háladó szentmisét a főpásztor, a szertartásba rádiónkon keresztül is be lehet majd kapcsolódni. Szent János ünnepén megszentelték az Egri borvidék új borait a bazilikában. A szentmisén megjelentek a Fertálymesteri Testület tagjai, az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete és az Egri borvidék borrendjeinek képviselő is. A szentmisét dr. Csizmadia István az Egri Bazilika plébánosa celebrálta és kérte az úr áldását az új borokra és fogyasztóira is. Az Egri borvidék hegyközségi tanácsának az érseki palota udvarán tartott beszámolójából kiderült, nehézségekkel néztek szembe idén a termelők és a borászatok. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztényellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu portálnak adott interjúban az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Az betisztán úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztényellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Többször voltak halálos áldozatokkal járó karácsonyi vásárokat érintő terrortámadások, de a kisebb akciókat sem szabad elfelejteni és elbagatelizálni, hangsúlyozta, példaként említve Franciaországot, ahol korábban egy betlehemező gyerekkórus dobáltak meg kövekkel, szélsőségesen keresztényellenes baloldali anarchisták. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István. A KDNP országgyűlési képviselője a párt Facebook oldalán arról beszélt, idézem, mi a keleti és nyugati technológiák találkozási pontjává szeretnénk tenni az országot, hiszen így érhető el a legnagyobb gazdasági növekedés. A lengyel kormány az Európai Unió bírósághoz fordul Magyarországgal szemben, mivel az menedékjogot adott egy lengyel ellenzéki politikusnak, Marcin Romanovskinak, akivel szemben európai elfogató parancs van érvényben. Andrzej Szejna a lengyel külügyminiszter helyettes szerint Magyarország egyértelműen megsértette az uniós jogot. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár az agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, a legkisebbekre irányuló kormányzati figyelmet bizonyítja, ahogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el, Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék ezt a pénzt és Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től, ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret, a legnépszerűbb juttatás a szép kártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. Egyre többen keresik a könnyedebb, gyümölcsösebb ízeket, így nő a rozé pezsgők kereslete, és sokan vesznek ma már alacsony alkoholtartalmú vagy alkoholmentes pezsgőket is. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő a ködös tájakon. Gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük az október 12-i összeállításunkat, amelyben Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását sugároztuk, aki a környezet és fejlődés témaköréről emélkedett, valamint egy másik előadás kapcsán pedig a világ keletkezését is górcső alá vettük. Nos, most Zlinszky Jánost hallják.
A természet könyörgöm, az a szépség, az az ihlet, az az intuíció, oktató, spirituális szerepe van a természetnek kicsiben is, amikor egy kis darab természetet elhelyezek az emberi élettérben, és annak is, amikor az emberi életteret elhelyezem a természetben. De van még egy negyedik kategória is, amiről nagyon keveset beszélünk, és hát az a legesleges legfontosabb. Csak ugye az annyira magától értetődő, mint a levegővétel. Még a vízről csak beszélünk, de a levegőről kevesebbet. Pedig hát oxigént is valakinek csinálnia kell, valakinek a szervetlenből szerves anyagot is csinálnia kell úgy alapvetően, de a szerves anyagból kell megint szervetlent is csinálnia, az alapvető anyagforgalom, mert különben a kör nem megy, a talajképződés. Ezek az egészen alapvető, mély, háttérben levő, lassú és az életfontosságunál életfontosságú szolgáltatások, a fenntartó funkciói természetnek, ezek mind ide tartoznak a természetes környezetünk által nyújtott dolgokhoz. Persze mi az ellátó funkciókra vagyunk kihegyezve, igazából leginkább ezt mérjük, hogy mi az ökológiai tőke igényünk ezekkel az ellátó funkciókkal kapcsolatban, hogy halászunk az élelemért, meg aztán a föld egy részét, a terület, a felület egy részét el akarjuk foglalni, ugye valahol lenni akarunk, odaépítkezünk, lakunk, közlekedünk, összejövünk, tanulunk, stb. Települések, vonalmenti ugye, infrastruktúrák, és hát aztán persze a mezőgazdasági termelés, termelünk magunknak, termelünk azoknak az állatoknak, akik aztán el akarunk fogyasztani, adott esetben többet termelünk nekik, mint saját magunknak, ez egy külön kérdés. És hát azért persze ott vannak az ipari nyersanyagok, a számos biológiai eredetű ipari nyersanyag, és az a zöld tömeg, aminek hát el kellene tüntetnie azt a széndioxidot, amit mi fölösbe kilökünk a levegőbe. Ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, de ezek csak az ellátó funkciók, az előbb láttuk, hogy van mellette még három. Ja, és a viszonyunk a természethez az végül is valami nagyon egyszerű dolog, de ezt megint szívesen elfelejtjük, hogy ugye azért van egy természet abóvó, és vannak az emberek, van az emberiség, az emberi közösségek, és sajnos bizonyos értelemben egy zéró összegű játszmát játszunk a természettel, ugye ahol mi vagyunk, ott a természet nem nagyon van. Ahol fizikailag kiterjeszkedünk, ott a természet nincs. Ezt ugye fogcsikorgatva tudomásul kell vennünk ezen a bolygón, ez egy véges felület, és ez a felület most már azért nagyon jól mérhetően szorul egyre összébb. És hát nem csak az egy hatásunk van, hogy terjeszkedünk fizikailag a felszínen, terület használat váltás ebben az értelemben, hanem olyan hatásunk is van, hogy itt balra fönn kiveszünk dolgokat a természetből, ugye nyersanyagokat, energiahordozókat, és a jobbra lent pedig visszarakunk dolgokat a természetbe, megint csak energiát, anyagokat, ugye ezt hulladéknak hívjuk, és a dolognak mindkét oldala, ennek az anyagáramnak mindkét oldala megváltoztatja azokat a természetes helyeket, amiket igénybe veszünk ezáltal. És ez az igénybevétel, ez az átfolyatás, a természet átfolyatása az emberi társadalmon, és egy egész más minőségben való visszaöntése saját magába, úgyhogy az tulajdonképpen még kárt is okoz, ez bizony képes destabilizálni a természetet. És nem csak, hogy képes, de destabilizálja is, Ugye talán látták már ezt az ábrát, az emberiség biztonságos mozgástere a bolygón, egy óriási port fölvert négycsörcik volt 2009-ben, 23 nagy nemzetközi intézet, a környezet és a természet különböző nagy alrendszerével foglalkozó 23 nagy intézetnek a közös cikke, amelyik arról szól lényegében, hogy megint csak a természet, amelyik az ökológiai szolgáltatásokat adja, és amelyet ezek a tudósok 8 nagy, egymással összefüggő, de külön azonosítható alrendszerre osztottak, és ezek látszódnak itt körbe, ugye a klíma, az óceánnak a kémhatása, az ózonréteg, és akkor ugye bioszféra, van területhasználat, édesvíz, növényi tápanyagoknak a geokémiai ciklusa. De ezek a nagy alrendszerek különböző mértékben vannak igénybe véve pillanatilag az emberi használat által. Ott középen a zöld terület egy ilyen szimbolikus érték, hogy odáig mehetünk el ebben az igénybevételben, és a piros szakok mutatják, hogy az illető alrendszer mennyire van igénybe véve, és ezek a kilövő, mint a sugárjelzés, ugye ezek a kilövő piros szakok pedig arra figyelmeztetnek, hogy ezekben az esetekben, ezeknek az alrendszereknek az esetében a tudomány már nem tudja biztosra ígérni a helyzet visszafordíthatóságát. Érezzük, hogy ez egy hajszálra van attól, amikor a tudomány megállapítja, hogy visszafordíthatatlan az összedőlés. Egy hajszálra. Tehát már nem ígéri biztosan a visszafordíthatóságot. De még azért lehet próbálkozni. Melyek ezek a rendszerek? A klíma, a felső. Ennél még rosszabb helyzetben van a nitrogén anyagforgalom, amit az ember hajt a bolygón és elterel, és a legeslegrosszabb helyzetben az van, amit úgy általában a természetnek szoktunk érteni, az ökoszisztémák, a fajok változatai, ugye csodálatos volt a gyümölcsösökről szóló előadás, ugye a kultúrfajok is ide tartoznak. Azoknak a pusztulása is minden mért léptéket meghalad, a természetnek, az ökoszisztémáknak és a természetes élőlényeknek a pusztulási üteme példátlan, ilyen gyors még nem volt a földtörténetben. Hát, nehéz dolog ez, akkor most hogyan stabilizálunk? A fejlődés úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban egy stabilizációs feladat is, majdnem, hogy merném azt mondani, hogy hát eléggé előkelő helyen stabilizációs feladat is. A területhasználat mit tesz hozzá, és most fókuszáljunk le Magyarországra, ehhez a helyzethez, amit most így globálisan nagyon nagy esetvonásokkal felrajzoltam. Megint csak két indexet szeretnék megmutatni. Az egyik az ország felületének a természetességére vonatkozik, méghozzá két adattal. Az egyik, hogy egy adott négyzetkilométeren mennyi növény van ahhoz képest, amennyi lehetne a természetes adottságok függvényében, és a másik, hogy hányféle csoportosulás van ahhoz képest, amennyi lehetne. Tehát van egy diverzitás kérdés és egy produkció kérdés, és ha mind a kettő a maximális, akkor 100%-os a természeti tőkeindexe annak a felületnek, és ha ennél kevesebb, akkor elkezd csökkenni. Sajnos nem lehetünk nagyon büszkék a helyzetünkre. Ugye látjuk, hogy igazából 50% fölött hát nagyon kevés ilyen sötétzöld hely van. Ezek ilyen 10-10 kilométeres kockák, amiket itt látunk. Nagyon-nagyon kevés zöld, sötétzöld hely van, ahol legalább a fele megvan az elvileg meglehető természetességének a felületnek. Ugye vannak olyan helyek, ahol ez csak ilyen egy számjegyű, vannak olyanok, ahol nem is igazán értelmezhető. A természetesség szempontjából, ugye itt a Pilis alatt, amit ugye ott látunk fönn gyönyörű sötétzölden, itt a Pilis alatt igen nehezen hihető, hogy elsivárosodott a 21. század elejére az ország. És hogyha más indexeket is így figyelembe veszünk, ugye behozunk más dimenziókat, ugye az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a meglétét, vagy éppen ezeknek a még meglevő természetes területeknek az egymással való kommunikációját, összekapcsoltságát vagy izolációját, amiről ugye érezzük, hogy ez a felfrissülésükhez, az életképességükhöz, az evolúciójukhoz szükséges, ugye ezt az összekapcsoltság mértékét, akkor kialakul egy háromdimenziós, ez egy friss kutatás a Lechner Intézet részéről, kialakul egy háromdimenziós megoszlása Magyarország felülete minőségének, a természet minőségének. A sötét zöld kockák itt jobbra fönt elől azok az igazán jók, amire azt mondjuk, hogy hát ez csak így tovább. A többi zöld összesen olyan 20% az olyan, hogy jó, védjük meg, nincs nagy baj. És hát a 80% az nagyon szóri állapotban van. Itt ugye részletesebben látszik, hogy ezen a térképen nem a sötét a jó, hanem ami barna meg sárga, az ökológiai szempontból sivár, és ami zöld itt lent, a kis fák látszanak jobbra lenne, ez a pontsor. Ugye ott a legalsó sor és az utolsó előttinek a jobb széle, na ez a szám, tehát kb. 10% mutatja azt, hogy hát ezek azok a rendszerek, amik még igazán jó állapotban vannak, általában nemzeti parkokban vannak egyébként, tehát látjuk a Hortobágy nagyfoltját, Kiskunságot, meg látunk néhány erdőt ezek között a színek között. Tehát van mit gyógyítanunk, és nem nagyon van veszteni, tovább elveszteni valunk emberi beavatkozás által. Ugye, ha egy pillanatra ránézzünk erre az izoláció kérdésre is, tehát, hogy ezeket a meglevő darabkáit a természetnek mennyire engedjük lélegezni, mennyire engedjük egymással kommunikálni, akkor látjuk, hogy a városaink, a településeink, illetve a vonalmenti létesítményeink nagyon kevés átjárást engednek. Nagyon fontos lenne ökológiai folyosókban gondolkozni, ezeket tervezni, létesíteni, fenntartani, meghagyni, kezdve a most még jó állapotban levő részek között, és hát aztán lehetőleg lefelé menve, és tovább gyógyítva. Na hát, szaladván itt keresztül az időn és a témákon, egy-két szót mondanék arról, hogy az építészetnek, az építészeknek, a hatósági munkának, az alkotó munkának ebben a helyzetben a fejlesztési prioritásai. Mi a fejlesztés? A fejlődés tudatos emberi tevékenységgel való előmozdítása a társadalomban és a civilizációban. Ennek a fejlesztésnek mik a prioritásai? Én kínálnék egy menüt, amit az ország kormány szinten elfogadott, és a jó hír az, hogy nem csak Magyarország fogadta el, Magyarország kormánya, hanem az összes ENSZ tagállam elfogadta kormányzati szinten 2015. szeptember 25-én. Ez egy 17 célból álló nagy fejlesztési program. Minden politikai cél alatt konkrét teendők sorakoznak. Ugye a fenntartható fejlesztési célrendszerről beszélek. Az ENSZ-nek a 15 és 2030 között levő tulajdonképpen rendszerváltó, rendszer által alakító programjáról beszélek, amit egy 2 éves folyamatban alkottak meg egy ilyen tudományos politikai együttműködéssel a tagországok, és fogadtak el egyhangulag. És ebben a városoknak kiemelt szerepe van. Nem kezdem méltatni, és nem kezdem hangsúlyozni, hogy miért. Az itt ülők jobban tudják nálam, hogy az emberiség működése, az emberiség anyagforgalmának a szabályozásában a városoknak mekkora kulcs szerepe van, túlnyomó szerepe van. Ez talán jobban ismerős ez a logó készlet, de én átmennék a magyar nyelvre, a 11. politikai célkitűzés az. Ez egy létező, vállalt célkitűzés, amit külön-külön és együtt az ENSZ tagállamok vállaltak, és utána mindenki hazamegy, és otthon végrehajtja a saját otthoni helyzetének megfelelően. Ugye ebben olyan dolgok szerepelnek, mint a megfelelő, biztonságos, megfizethető lakhatás, ahol vannak nyomortelepek, azoknak a felszámolása, a közlekedés biztonság, a tömegközlekedésnek a fejlesztése. Aztán nagyon érdekes a capacity building, a képzés, hogy szakemberekre van szükség, akik tudnak fenntartható várostervezést lefolytatni, akik az állampolgári részvétel becsatornázását és menedzsmentjét értik, akiknek megvannak a településigazgatási szakismereteik, a kulturális és természeti örökség megóvása és védelme, a katasztrófákra, a már elkerülhetetlen természeti katasztrófákra való felkészülés település szinten. Aztán a településeken belüli, meg a települések a környezetére ható kedvezőtlen hatások, levegőminőség, hulladék csökkentése. És aztán én az ellenpontja a településeken a befogadó, elérhető, biztonságos zöld területek, a zöld területek mintázata, mozaikja, minősége, mint célkitűzés. Nincs más sok, egyébként itt 10 konkrét feladat van ebben a célban, vagy ez alatt a cél alatt. Ugye a város és vidéke, a település és vidéke közötti kommunikáció, élő kapcsolat, illetve a stratégiaalkotás, politikaalkotás, hosszú távú tervalkotásnak a megerősítése ezeknek a céloknak az érdekében. Ez az a feladat, ami előttünk áll, amit valamiképpen nyilván a magas kormányzati szintről apró pénzre kell váltanunk, és amiben hát ugye nagyon sok szem szegeződik azokra, akiknek a kezében a települések vannak.
kegyelem, életadó harmat. Amikor lángra gyújt a te irgalmad, ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal mérlak.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzád csendesen, ez a szó minden viharnál. Betakar szárnya hárnyékába, szabadság madaram, szállj rá most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Szabadság madaram, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én, a tiéd legyek én valahára.
A Magyar Katolikus Egyház a keresztény egyházakkal közösen elfogadja a világ keletkezésének, tehát az ősrobbanás elméletének jogosságát, miszerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ezt több szentatyánk is megerősítettem, és legutóbb Ferenc pápa is osztotta azt a felfogást, amely szerint a földi élet az evolúción keresztül alakult ki, ami nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal. Most dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a világ keletkezéséről beszél.
Kozmológiáról, a kozmológia kutatásáról lesz szó, és szóval először mesélek a Táguló Világegyetemről, utána nagyon érdekes Lömet, aki kitalálta az ősrobbanást, modelljét, Lömet és Einstein viszonya. Bemutatom a kozmikus háttérsugárzást, utána kicsit mesélek a sötét anyagról és sötét energiáról, utána rátérek a gravitációs hullámok vizsgálatára, amely egészen új, egyébként nemrég adtak érte a Nobel-díjat, kicsit mesélek a fekete lyukakról meg a neutroncsillagokról, és ezután az utolsó előadásom utolsó 10 percében bemutatom, hogy hogyan viszonyulnak a különböző világvallások az ősrobbanás elméletéhez, fizikai elméletéhez, mint teremtéshez. Tehát ezzel zárom az előadásomat. Tehát most ezt mindig elmondom, lehet, hogy fölöslegesen ebbe a társaságba, de a fizika az egy képletgyűjtemény, az egy exakt tudomány. A matematika nyelve. Tehát egy elméletet akkor tekintünk érvényesnek, ha kiszámítható mennyiségeket ad, és azt kísérletileg lehet ellenőrizni, és egyeznek a kísérletekkel. Tehát az igazi fogalmaink azok mérhető mennyiségek. Ezek a szavak, ez csak szöveg, amit én mondok. Ez az igazság. Tehát a szavak mögött mindig van egy pontos matematikai és kísérleti tapasztalat, amit sajnos a hallgatóságnak egyszerűen csak el kell hinnie. Tehát ez valamilyen értelemben hitkérdés. Tehát ennek jelenti a fizika kísérleti tudomány. Számítás és mérés. Ezen alapszik. Tehát mi és hogyan ezekre a kérdésekre válaszol a fizika, arra nem, hogy miért egyébként. Tehát a kozmológia a világegyetem egészével foglalkozó tudomány ilyen kérdésekre keresi a választ, hogyan jött létre statikus vagy változó, lapos, nyitott vagy zárt anyaga és összetétel, és mi a múltja és a jövője. Na most az első legnagyobb rejtély, amelyet több mint, amit már 1500 évvel ezelőtt észrevettek az emberek, hogy lehet, hogy éjjel sötét van. Most erre a rövid válasz az, hogy azért, mert nem süt a nap. De ez nem igaz, mert ha végtelen kiterjedésű és örökké létező világegyetemben élnénk, akkor az égbolt minden pontján kéne, hogy legyen egy csillag. Egy bármilyen kis szeletében végtelen sok csillagnak kéne tündökölnie, de ez nincs így, ez azt jelenti, hogy a sötét éjszaka véges méretű és korú világegyetemet jelent. Most a világegyetem szerkezete úgy tűnik, hogy nagy skálán homogén és izotóp. Tehát, ha megnézik ezt a jobboldali felső képet, kockákat látunk, mindegyikben van egy csomó csillag, meg néhány galaxis. Látunk kisebb skálán, látunk körülbelül 10-11-en galaxist, tehát ez a 10-11, ez a kedvenc száma a csillagászatnak, és galaxisonként 10-11 csillagot körülbelül. Így jön ki a 10-22. Ez például a Vela galaxis egyik gömbhalmaza körülbelül 10 000 csillaggal. Most az ősrobbanás elmélete, tehát a világegyetem véges, kitalálták az ősrobbanás elméletét. Az ősrobbanás az elmélet szerint 14 milliárd évvel ezelőtt történt. Most, ha elnézünk 1 milliárd fényév távolságra, akkor a csillagot, amit nézünk, olyan állapotában látjuk, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt volt. Ugye? Mert ennyi idő alatt ért ide a fény. Tehát ez azt jelenti, hogyha ellátnánk 14 milliárd fényévre, akkor mindenütt ugyanaz az egy fénylő pontot kéne, hogy lássuk az égbolton. Az ősrobbanás tűzgömbjét. Na most ez azt jelenti, hogy amögött nem volt semmi. Erről, amit Kosztrányi azt mondta, hogy ének a Semmi a című verseiben, hogy annál mi van a semmi ősebb, ami egy nagyon mély meglátás. Persze az ősrobbanás kellett, hogy legyen a tér és idő kezdete a mi szempontunkból. Tehát annak, hogy mi volt előtte, vagy mi van azon kívül, ennek a kérdésnek a fizika szempontjából nincs értelme. Most már nagyon régen észrevették a 19. században Huggins, hogy a távoli csillagok színképeiben a jól ismert vonalak úgy tolódnak el, hogy minthogyha az távolodna tőlünk. Ezt úgy hívják, hogy Doppler hatás. Hát ezt nyilván tanulták a fizikában. Tehát hát ez olyan, amikor közeledik a motorbicikli, akkor magasabb hangon szól, amikor távolodik mélyebben. Ugyanezt fénnyel is működik. Ha most ezt amiatt, mert nő a hullámosz a távoli csillagokba, tehát a vörös felé tolódik el a fény, ezért ezt vörös eltolódásnak is hívják. Ha most a Henrietta Swan Leavitt nevű amerikai csillagász nő 1912-ben valóságos rendszerváltást idézett elő a csillagászatba azzal, hogy rájött arra, hogy a Cepheida típusú változó csillagoknak a változási frekvenciáját, tehát az, ahogy a periódus ideje, az arányos az abszolút fényességükkel. És közeliekben ki is tudta mérni azt, hogy ez hogyan változik. Tehát például egy háromnapos változási periódus 800 napfényességet jelent, egy 30 napos meg 10.000-es napfényességet. Most ettől ez az abszolút fényesség. Abból, hogy ebből mennyit látunk, az a, ugye a távolság miatt ez csökken. Tehát ebből az észlelt fényességből és a periódus időből le lehet vezetni a távolságot. Most ugye ez azt jelenti, hogy távolság növekszik. Na most, a visz csak az, hogy ez nem azt jelenti, hogy a távoli csillagok szaladnak el tőlünk, hanem ahogy Alexander Friedman 1922-ben rájött, az Einstein egyenletek, amelyek leírják a terünket, az a kozmológia alapja, azok azt mondják, hogy nincs stabil megoldása. Tehát a tér növekszik. Ez olyan, mint hogyha két ember áll egy színpadon, és a két színpad két része távolodik egymástól. A két ember áll, nem mozog, de egyre távolabb kerül egymástól. Na most ebből az következik, hogy ha én az A pontban ülök itt, akkor a C pont kétszerűen gyorsan fog távolodni tőlem, mint a B pont, mert hisz a tér tágul. Ugye? Kétszer akkor a távolság, kétszer akkor a tágulási sebességet jelent. Hogyha viszont átteszem a teleszkópot a B pontba, akkor azt látom majd, hogy az A és a C ugyanolyan sebességgel távolodik tőlem. Ebből következik az úgynevezett kozmológiai elv. Nincs kitüntetett pont a világegyetemben, nincs középpont. Minden pont egyenértékű.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben megismételtük az október 12-i összeállításunkat. Ebben pedig Zlinszky Jánosnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását sugároztuk, aki a környezet és fejlődés témaköréről elmélkedett, valamint a világ keletkezését is górcső alá vettük. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, csak úgy, mint vendégemet, Zábrácki Évet, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most nem is tudom, milyen minőségedben vagy itt jelen, hiszen nem néprajzosként, ahogy megszokhattak már a hallgatók, hanem mint magánember mondhatjuk így, aki most a Himalájában szerzett élményeit osztja meg. Miért gondol valaki arra, hogy elmenjen a Himalájába?
Én világéletemben nagyon-nagyon szerettem túrázni gyerekkorom óta, és úgy gondolom, hogy aki szereti a hegyeket, annak ez egy nagy vágy, nagy álma, hogy oda eljusson egyszer. És most lehetőségem adódott rá, hogy eljussak.
Nyilván egy csoporttal mentél, mert ide magányosan lehetne menni azért?
Helyi túravezetőket mindenképpen kell alkalmazni. Tehát vannak ilyen beléptető kapuk, engedéllyel lehet menni a Szagarmata Nemzeti Parkba, és az engedélyt is a helyi túravezetők intézik, illetve mindenképpen a feltétele a belépésnek, hogy legyen kísérője az embernek. Igaz, hogy egy magyarországi túravezető is velünk volt, illetve mindent ő koordinált, de rajta kívül helyi idegenvezetőink is voltak, illetve voltak olyanok, akik segítettek cipelni a csomagokat.
Nem volt már a kiutás sem egyszerű, vagy kalandoktól zökkenőktől mentes. Miért?
Igen, hát október 1-én indultunk Budapestről, tehát a magyarországi csapatnak 3 tagja, és pont azon az éjszakán volt egy olyan támadás, ami Iránból Izrael felé irányult, körülbelül 200 rakétát lőttek ki, tehát minket nem engedtek be az iráni légtérbe, pedig arra ment volna az utunk. Ezért ugye visszafordították a repülőgépet, Törökországban időztünk néhány órát, és egy fél nappal később értünk Dohába, mint ahogy terveink szerint meg kellett volna érkezni. Nekem igazából volt egy nagyon pozitív élményem, mert eljutottam a Dohai Nemzeti Múzeumba. Nagyon nagy élmény volt, hogy megtapasztaljam, hogy hogy élnek Katarban, milyen története van ennek az öbölmenti térségnek, tehát ez is egy nagyon nagy élmény volt számomra. Igaz, hogy így a katmandúi napot lekéstük, mert lett volna egy napunk még a himalájai túra előtt Katmanduban, de egy újabb kultúrát ismertem meg itt Dohában.
Az a helyzet, hogy én még nem jártam Katmanduban, és lehet, hogy már nem is fogok, ezért most más élményeire támaszkodva kérdezlek. Ő pedig Hangai György, aki azt mondta, hogy leszállt Katmanduba a repülőről, vagy kiszállt valamilyen járműből, körülnézett, és azt mondta, milyen szürke az ég, és később jött rá, hogy a hegyek oldalát látta, és fölötte voltak a hegycsúcsok.
Nekem a katmandui érkezés az azért volt nagyon érdekes, mert pillanatok alatt lett sötét. Tehát leszálltunk a repülőgépről, a papírokat, a tartózkodási engedélyt, tehát a turista vízumot elintéztük, kiléptünk az épületből, és tök sötét volt. Tehát én Katmanduból ezt tapasztaltam meg elsőként, illetve az az út, amikor eljutottunk a repülőtérről a szállodába, hát az sokkoló volt számomra. Tehát az egész Katmandunak ez a irgalmatlan, nyüzsgő élete, mert akkor sokkolt engem. Tehát rengeteg jármű közlekedik az utakon, ugye az út bal oldalán haladnak, és egy nagyon-nagyon nyüzsgő életet láttunk, illetve hát a város peremén a szegény negyedeket láthattuk, tehát
hittem,
a Doha után, hát azért a turista negyed, ahol a szállodánk volt, ott ez nem igazán tapasztalható, ott üzletekkel van tele minden, és el akarnak adni rengeteg kaszmírszálat, gyapjúból készült termékeket, emléktárgyakat, tehát, hogy a turista negyedben, amit Tamelnek neveznek, ez nem tapasztalható.
Ugye Nepálról beszélünk, egy napot késtetek, emiatt egy napot rövidült a himalájai tartózkodás, a túrára szánt idő, nem?
Nekünk a katmandúi napunk veszett el, ennek a 3 embernek az első napunk, de a Himalájába nem tudtunk feljutni olyan egyszerűen, mint ahogy mi elképzeltük, mikor elindultunk otthonról. Tudniillik, miután Katmanduból egy kisebb repülőtérre elutaztunk, ez a hely, ez Mantali, akkor szembesültünk vele, hogy a himalájai kiindulópontunkra, tehát az ottani repülőtérre nem igazán egyszerű feljutni, mert nem megfelelő az időjárás, köd van, szél van, felhős az ég, akkor egyszerűen nem indulnak a repülőgépek. Tehát 2 napot várakoztunk, rengeteg időt töltöttünk ezen a kis reptéren. Volt egy olyan napunk, amikor elindultunk, és egyszerűen visszafordították a kis repülőgépet, ismét Katmanduban szálltunk le, mert nem fogadott minket. A Luklai repülőtér az a világ legveszélyesebb repülőtere, tehát voltak olyan évek, amikor rengeteg ember meghalt ott repülőszerencsétlenségben, és ezért van ilyen nagyon megszigorítva az, hogy mikor engedik föl a gépeket, meg mikor nem. Tehát rövid a kifutópályája, meredek hegyoldalak veszik körül, és nem használnak radart sem.
Látom a képeket, ez a világ legveszélyesebb repülőtere, és most már nem is Lukla, hanem Tenzing Hillary, gondolom a Himalája két első meghódítójának emlékére. Tenzing Norgay és Edmund Hillary voltak, akik megmászták először a Himaláját dokumentáltan. Hát én inkább a helyet begyalog mentem volna.
Nem lehet. Nem lehet.
Busszal?
Nincs út.
És akkor innen hova vezet tovább az út?
Luklából indult a Himalájai útunk, tehát a trekking túra. És így tulajdonképpen a 14 napos trekking 12 napra rövidült le, mivel két nappal később értünk föl, mint ahogy terveztük. Attól kezdve ragyogó gyönyörű jó időnk volt a Himalájában, tehát ilyen szempontból jó volt az időzítés. Igaz, még ezt elmondanám, nem tudom, hogy fog belekerülni a riportba, hogy én nagyon gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán elmenjek előző hétvégén. Figyeltem a híreket, egy
még
olyan...
Még Egerben?
Még Egerben voltam, és láttuk, hogy árvizek vannak Nepálban, illetve Katmanduban, és elmosta az utakat a víz. Tehát az az út, ami Katmandu és Mantali között járható lett volna, az teljesen elmosta az eső, illetve hidakat is lerombolt. Mind a Mantaliban vezető út, mind onnan vissza Katmanduban nagyon körülményes volt, tehát földutakon haladtunk, de ez a nagy eső, meg ez a ítéletidő, ez teljesen, mintha elvágták volna, attól kezdve, hogy ott voltunk, jó idő volt.
Megint más emlékeit hozom elő. Hangai György írta, hogy nyilván serpát fogadtak, vagy nem is serpát, hanem ilyen teherhordót.
Igen.
Bármilyen nehéz cuccot adtak rá, azt mondta, hogy ez könnyű. Ez volt az egyik, amiben mindegyik hasonló volt. A másik pedig az, hogy mindenki azt mondta, hogy ő orvostanhallgató, és a tandíjára gyűjt.
Hát ilyennel nem találkoztunk, hogy valaki a tandíjára gyűjtött volna. Tehát ez egy túraszervező cég volt, akinek voltak emberei, de nagyon-nagyon elképesztő volt, hogy mennyire erősek ezek a teherhordók, illetve azok a népek, akik ott élnek fönt. Én egy kicsit rosszul éreztem magam, mintha egy rabszolgát fogadnék, aki viszi az én csomagomat, de utána rájöttem, hogy ezek az emberek, akik a turisták mellett dolgoznak, ezek kivételezett helyzetben vannak, és nekik ez egy ilyen könnyű munka ahhoz képest, hogy milyen súlyokat cipeltek ott egyéb teherhordók, akik a teaházaknak a ellátmányait, vagy egyáltalán a boltoknak az áruit vitték föl, illetve olyanokat láttunk, hogy egy-egy épületnek az elemeit a hátukon vitték fel, ajtókat, ablakokat, tetőfedő lemezeket, szigetelő anyagot, tehát alacsony, kistermetű emberekről van szó, és irgalmatlan súlyokat cipelnek.
Elindultatok a trekkingre, ugye?
Igen.
Honnan, hová?
Luklából indultunk el. A Himalájában, tehát az Everest alaptábor volt a célunk. Kétféle útvonalon lehet megközelíteni. Van egy ilyen fő útvonal, ahol elég sok turista közlekedik, tehát a Himalájához képest tömegesnek mondható. De mi odafelé egy olyan útvonalon mentünk, ami a Gokio völgy irányába eltér a fő útvonaltól, és egy ilyen nagy kört tettünk meg a trekking során. De ez a Gokio völgy, ez csodálatos volt, tehát nagyon kevés ember jár arra, érintetlen, gyönyörű, türkis színű tavak vannak a útvonal mentén, tehát nagyon örülök, hogy arra mentünk.
Azért ez hány méter magas? Miről beszélünk? Még akkor is a völgy magas.
Igen, igen, igen. Gokióban megszálltunk, tehát ott volt egy szálloda, és a Gokiori, az a hegycsúcs, ahová föl lehet menni, az ilyen 5300 méter körül van. Ők különben 5400 valamennyi métert írtak ki, tehát nekem ez olyan érdekes, hogy nem mindenütt ugyanazt a magasságot tüntetik fel.
És oda föl is mentetek?
Igen.
Igen?
Igen.
Tud már alig kapni levegőt, vagy kapni?
Kapni levegőt. Kevesebb az oxigén a levegőben nyilván. Különböző tüneteket okoz ez. Vannak, akik jobban bírják, vannak, akik kevésbé, de ugye alapfeltétele annak, hogy magas hegyi túrát tegyen valaki, hogy legyen egy akklimatizáció. Tehát nagyon lassan kellett haladnunk, ezért fölfelé menet néhány kilométert tettünk meg naponta, ilyen 9-10 kilométereket, és ugye ügyelni kellett a táplálkozásra, hogy sokat igyunk, illetve volt egy bizonyos gyógyszer is, ami ilyen megelőzésre ajánlott, tehát ezt is mi szedtük. Voltak olyanok, akik nem tudták elviselni azt, hogy magashegyi körülmények között túrázunk, tehát erős fejfájással jár a magashegyi betegség meg rosszul létekkel. Hát mondjuk nekem inkább a teljesítő képességemet nagyon lerontotta, vagy hogy mondjam, tehát nagyon lassan tudtam menni. De nem voltam beteg.
Tehát akkor elindultatok Luklából, tettetek egy kört, megálltatok közben, megaludtatok közben.
Igen.
Csomagotokat előre vitte, mondhatjuk, hogy a serpa, vagy ő nem serpa?
Igen, ők porternek nevezik. Tehát a serpa az náluk egy népcsoport. Ezen a területen, a Himalájában élő népcsoport, akik a tibeti buddhizmust követik. Tehát nem nevezik serpáknak a teherhordókat.
Ön ezt is helyre tettük, tehát előre vitte a csomagot, letette a szálláson.
Igen.
Tehát ezek a szállások nem lehettek valami több csillagos hotelek.
Ennek az útnak egy pozitívuma, hogy mindig ágyban tudtunk aludni, tehát nem sátorokban. Szerintem ilyen magasságban ez luxusnak számít. Az egyedüli, nagyon nagy hátránya a himalájai szálláshelyeknek, hogy nincsen fűtés. Tehát hideg van, mínuszfokok vannak, meleg hálózsákot kellett vinni, és esténként az étkezésnek a helyén befűtöttek egy kis vaskályhába jaktrágyával, tehát ez egy külön élmény volt, hogy láttam, hogy ott még ez az elsődleges fűtő alapanyag, hagyományos életmódot élnek a himalájai emberek.
És akkor ők főztek rátok?
Ezeket teaházaknak hívják, és itt főznek. Tehát nem a mi túravezetőink vagy a porterek főztek ránk, hanem mivel ez egy aránylag látogatott túraútvonal, úgy van kialakítva, hogy minden alkalommal, ahol megszálltunk, ott kaptunk étkezést is, tehát lehetett megrendelni ételeket. Rengeteg rizst esznek, tésztaféléket, van egy helyi étel, ez a momo, ezek töltött tésztagombócok tulajdonképpen, leveseket lehet kapni, és a gyömbértea az állandó italunk volt, illetve a fokhagymát javasolták, minden nagyon fokhagymásan készítettek. Ezek az érrendszert karban tartják, tehát a trombózis, illetve a magashegyi betegség elleni nagyon hasznos, hogy a gyömbértehát iszik az ember, meg fokhagymát eszik.
Köszönöm szépen dr. Zábrácki Évának, a Dobó István Vár Múzeum néprajzkutatójának, hogy itt volt és beszámolt nekünk a Himalájában szerzett élményeiről. Most egy Bársony István novella következik. A felolvasó Tóth Levente.
Túzok fogás. A nagy rónaságon két tanya gubbaszkodik, se messze, se közel egymáshoz, mint a párban vándorló madár, amelyik összetart ugyan, de külön-külön száll le. Van ott több tanya is, elszórtan nagyobb távolságokra, de ez a kettő még arra is alkalmas, hogy átszólogasson az ember innen-oda vagy onnan-ide. Az egyikben Rimóci szomszéd lakik, a másikban meg Sarkadi szomszéd. Mint hogy a község messze esik, arra a vasút felé a két bús magyar itt telepedett meg állandóan a maga félféltekén. Gazdaságnak ez bizony édes kevés, de csak annál terhesebb lett volna ide kiárogatni messziről, kivált rossz időben, esőben, sárban, amikor a gírhes lovacskák néhol félszárig dagasztanak a marasztaló alföldi szurokban. Az ide-oda mászkálással, ki a földekre, meg haza a földekről, eltelik az idő még nyáron is, amikor pedig hosszú a nap. Hát még ha kurta. Legjobb idekint így tanyát verni, fészket rakni, mint a földön költő madár. Embernek, állatnak jóval több így a nyugta pihenése. Ezt értette meg a két szomszéd is, és annál könnyebb volt így módon a sorsuk, mert mind a ketten érezték, tapasztalták, hogy nincsenek magukban a háznépen kívül sem. Ha csak a pitva rajtóba kiállottak is, láthatták egymást és elbeszélgethettek. Már ahogy a magyar paraszt szokott a nagy pusztákon, ahol kevés szóterem. De ami hang támad, azt a tiszta levegő csodálatos könnyűséggel szállítja, röpíti, el annyira, hogy nem is igen kell túlságosan emelni a beszédet, mégis igen messzire hallik. Mindössze, hogy egy kicsit vontatva kell szűrődni a szónak, mert így bizonyosabb, hogy jól megértik, s nem kell újra megkérdezni, mit is mondott Kent, szomszéd? Elég cudar téli idő volt, zimankós, olmos esős. A pusztát köd borította, s bizony nem sok öröm telhetett most abban, hogy a síkos, sáros földet, tarlót, ösvényt járja az ember. Rimóci szomszéd mégis a nyakába kanyarította a subáját, s kiindul az ő tanyai viskójából. Mint hogy szenvedélyes pipás ember vala, most is rágta a csutoráját. A kurtaszárú cserépipa ott füstölt, sercegett és bűzlött közvetlenül az orra alatt. Úgy haladt a sarkadi tanya felé, amelynek az udvarán ebben a disznó időben is fát hasogatott a gazda. Udvart mondtam, minthogy a sarkadi tanya belsősége be volt kerítve, ellentétben a Rimóci tanyával. Igaz, hogy csak napra forgó kóró volt a kerítést, és aközt is könnyen kibújhatott a majorság, ami volt, de azért kerítésnek festett mindenképpen.
Adj Isten, szomszéd!
Kezdte a szót a vendég.
Fogadj Isten, felelt a gazda,
és miután beleköpött a bal markába és nyakon fogta ugyanazzal a tenyerével a fejszenyelét, s rábillentette a szerszámot a vállára, jobbjával kezet nyújtott.
Mi jót hoz Kent?
Kérdezte szokásból, a jónak különösebb reménye nélkül.
Jövök valamivel. Csinálhatnánk tán ketten valamit. Egyebet úgyse csinálhatunk.
Sarkadi szomszéd vállat vont.
Csak nem akar Kent belátogatni Kecskemétre? Igaz, hogy feneolcsó az idén az újbor, és nem is rossz. Dehogy, eszemben sincs, beragadnánk a sárba. Előbb eláznánk kint, mint odabent. Máson jár az eszem. Hát, ha megmondaná. Azért jöttem. Láttam ma reggel a zsidó repcéjén egy nagy falka túzokot. Azokra most olmos eső esik.
Sarkadi bólintott.
Muszáj, hogy essék rájuk. Hát, oszt, szereti-e Kend a túzok pecsenyét, evette már? Nemigen kínálgattak vele el eddigé. Lehet, hogy szeretem, ám bár még nem kóstoltam. No, ha úgy akarja...
Így sejtelmesen elhallgatott, ami Sarkadit nyugtalanította.
Van Kentnek? Kérdezte. Lehet kettőnknek is,
volt a rejtett értelmű válasz.
Akkor hát csak legyen, bíztatta a szomszéd. Vegye föl Kend a subáját, és menjünk. Hova a csudába, nem mondaná meg előbb? Ha miért ne? Túzok fogni. Megkergült Kend, hiszen az elröpül. Elám, ha repülni tud. De a miénk most nem tud. A miénk, mondja Kend. Az hát, ha akarjuk. Hát én bizisten akarnám. Na, akkor csak fogadjon szót, siessen. Na de mégis, ejnye... Nem hallott még ilyet? Na, igaz. Sokáig városi ember volt Kend. Ben dolgozott, mielőtt megkapta a jussát, oszt paraszt lett. Hát értse meg, olmos eső esik. Attól a túzok szárnya összeragad, a tolla egymáshoz fagy, nem bír fölszállani. Beterelhetjük az egész falkát Kenthez, minthogy sövénye van.
Sarkadi lelkesen toppantott.
No, ezt megpróbáljuk. Derékember Kent, hogy nekem is szólt. Hiszen egymagam mire mennék, két oldalt kell azt keríteni. Igaz. Azt mondom, hogy itt a kerített hely is jobb. Az is igaz. Menjünk.
A két szomszéd elindult neki a pusztának, ám bár köd van, mégis látni annyit, hogy tájékozódni tudnak. A zsidó repcéje nincs valami messze, a kanyargó ér segít nekik, hogy annak a medrében haladván kevesebb lássék belőlük. Rimóci most megáll.
Látja-e már, szomszéd, ahun vannak a, vagy egy tucatan? A vezérjök nyaka, mint a cövek. Látom, szomszéd, a többi, mint egy-egy kupac úgy sötétlik egy helyt. No most? Úgy gondoltam, hogy én megyek balra, Kent megy jobbra. Jó nagyot kerülünk, és amikor a repcetábla túlsó oldalán leszünk, befelé fordulunk, neki a túzokoknak. Azok majd elindulnak, ha föl ne pröpülhetnek.
Éppen úgy lesz. Aztán mind tereljük.
Ahová nekünk tetszik. Ennyi de fene fürgelsze van Kennek.
Elválnak, és Kiki halad a maga útján. Sokáig csetlenek botlanak a nehéz járású szántás rögein, s végre nagy kanyarodóval neki fordulnak a repce sarkának. Akkor is csak a régi rendes csetléssel botlással közelednek. A túzok vezér nézi, figyeli őket egy darabig, de nem nagyon bizalmatlanul. Ilyen subás parasztot eleget lát, nincs attól mit tartani. De hogy mindegyre errébb húzódnak, s mi több, ketten is vannak, mégsem nagyon szereti a túlságos barátkozást. Előre lép egy párt, aztán két-három lendülettel neki íramodik, és szárnyra akar kelni. Hanem hát nem lehet. Igaza volt a tanyás parasztnak. Az olmos eső rárakodott az erős, széles evezőtollakra, s egymáshoz tapasztotta valamennyit, még mozdítani se bírja a szárnya könyökét a hatalmas nagy madár. A többi ugyanígy soron van. Amikor a vezér elindul és gyalogolni kezd, ők is lemondanak a szárnyalásról, és infanteristákká züllenek. Gyalogolnak. Eleinte csak lassan, méltósággal, de amint a két ember jobbról is, balról is egyre közeledik és szorongatja őket, rajtok is jelentkezik valami izgatottság. Megpróbálkoznak még egy párszor a röpüléssel, hát ha nem hiába, de aztán hamarosan megadják magukat. Nem erőlködnek a lehetetlennel, hanem lábalnak, inalnak, döcögősen futnak. De hogyan futnak? A vezérkakas elől, a többi utána. A két tanyás szomszéd pedig valamennyi után. Most tűnik csak ki, hogy kinek mit ér az ina. Ha túzokok bírják, azok nem csúsznak, nem siklanak. Laholnak, mint a struccok. A két ember uzsgyé a nyomukban, léhegnek. A subályok ugyancsak alkalmatlan nekik. Melegszenek alatta, hisz tulajdonképpen nincs hideg. Amikor hideg van, nem esik olmos eső. Éppen csak, hogy nem olvad, hanem ha fagy. Az eső is mindjárt megfagy, amint lehull. Biztatják egymást, hely, sarkadi szomszéd, ne hagyja kend! Egy kicsit előre, még előrébb, nehogy visszaforduljanak, a tanyának tartson kend! Vigyázzon, vigyázzon! Rimóci szomszéd, az áldóját! Tart a különös versenyfutás, s a túlzogok ezt igen könnyen bírják, sokkal könnyebben, mint a két ember a nagy csizmával. Csak legalább a suba ne volna! Azt le kell dobni, hely, sarkadi szomszéd, vesse le, hányja le kend is, majd utána jövünk. És fut a két tanyás, most már suba nélkül. Fújnak, izzadnak, szidják a túzokokat, káromkodnak, hely az apátok lelkét. De valósággal a tanyának tartanak. No, szomszéd, szorítsa kend, csak egyszer bent legyünk. Túl ne ereszze kend, mert akkor kezdhetjük előről, jobban inaljon kend. Alig 200 lépésnyire vannak a tanyától. A túzokoknak persze eszükben sincs, hogy oda betérjenek. Erre jöttek, mert hisz nem félnek a pusztai viskótól, megszokták már, hogy azok ott gubbaszkodnak télen-nyáron. Hajrá, sarkadi szomszéd! Ne eresze kend, Rimóci! Tyű, már túlfutnak! Nem bírunk velük! Lóra kellett volna ülni! Elibe most! Előzze kend azt a ványat lábikráját kennek! Fújnak, mint a gőzgép, és észre se veszik, hogy mi alatt így kergetőznek, fogócskáznak, a köd oszlani kezd, és kibújik a homályos párázat közül a fényes arcú nap. Attól, hiába, hogy csak télies a mosolya, mégis melegebb lesz valamicskét. A napsugár végig símogat mindent, az ólomszárnyú túzokokat is. Azok, mintha csak tudnák, hogy mire jó nekik a verőfény, újra emelgetik a szárnyukat, és lám, most már lehet. A jégpáncél letöredezik, leszakadozik róluk. Egyszerre csak nagyokat csapkod a szárnyával valamennyi, és elkezd emelkedni fölfelé, mintha megelégelték volna a futást, és most másféle versenyt kínálnának a velük kergetőző tanyásoknak. Azok megállnak, összenéznek. Egy darabig hallgatnak. Hát szólni úgyse, hogy ilyen tudnának, úgy lihegnek. Sarkadi szájtátva bámul, és neheztelő hangon kérdezi. Látja-e kend? Rimóci röstelkedve felel. Azám, a nyila csapjon beléjük. Ott mennek. Egyszerre fordulnak meg aztán, minthogy egy gondolatuk van. Menjünk a subáért.
Elhangzott Bársony István Túzokfogás című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.